Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és köszöntöm nagy szeretettel Kohóth Zoltán szakújságírót itt a stúdióban.
Szia Ági, köszönöm a meghívást.
Boldog új évet kívánunk hallgatóinknak, és folytatjuk boldogság sorozatunkat. Helen Russell Boldogság Atlasz című könyve alapján jó néhány országot már sorra vettünk, és most Dániával fogjuk folytatni. Zoli, kérlek, éljes ki, minden országnak van egy boldogság szava, ami egy kicsit összefoglalja, hogy mit tekintenek jónak és boldognak. Dániában Helen Russell írónő kutatása, gyűjtése alapján mi a boldogság szó?
Nem vagyok jó a skandináv nyelvekben, de hát az Arbeit, az a németből emlékeztet, ugye a munka, ezt ők Arbeitnek ejtik. A másik fele talán az angol felül közelíthető meg, ugye angolul glad az öröm egyik kifejezője, és a dánoknál is az írás alakjában egy ilyen gladre emlékeztető szó fejezik ki, csak ők glúnak ejtik, tehát olyan Arbeitsglú vagy Arbeit glúnak mondanak egy olyan kifejezést, amiről azt mondja az írónő, hogy ilyen máshol nincsen.
Csak skandináv országokban létezik.
Mint önálló kifejezés, de azért a jó végzett munka öröme, azért nálunk is van egy ilyen szókép vagy fogalom, szóval azért az, hogy a jó vagy a munkádban, sikert érsz el, vagy sikert él el rajtad keresztül a céged, vagy a munkai közösséged, ennek az öröme azért ez egy elég általános emberi tapasztalat nyilván.
Azt mondja, hogy a munkában meglelni az örömet, az igazán motivált, élvezettel végzett munka, hogyha nagyon-nagyon össze akarnánk foglalni. Egyébként az írónő egy évet töltött Dániában, tehát tulajdonképpen talán az összes országhoz képest a legmélyebb tapasztalatai innen vannak, hogy mit is jelent ez. Hát azt el kell mondjuk, hogy a dánok nagyon-nagyon jól csinálják, amit csinálnak, mert hogy bár Bhután a nemzeti nettó boldogságra hajt, mégis évek óta a statisztikai felmérések alapján az emberek mennyire érzik magukat boldognak, ezeket mindig Dánia nyeri. Tehát úgy tűnik, hogy a dán emberek a világ legboldogabb emberei évek óta jelen pillanatban.
Igen, egy kicsit úgy tűnik, mintha a dánoknak sikerült volna a németes, precíz, szervezett, strukturális gondolkodásmódot ötvözni egy ilyen skandináv lezserséggel. Az a jó értelemben vett lezserség, szóval nem egy ilyen link, léha, felelőtlen, lusta tempó, hanem...
Egyfajta rugalmassággal mondjuk.
Igen, igen. Tehát amikor tudod, hogy mi a feladatod, ismered magad, hogy mennyire értesz hozzá, meg fogod tudni csinálni, és nem téped magad, és semmi görcs, nagyon szisztematikusan, de ugyanakkor mégis egy ilyen laza áramlásban el tudsz végezni mindent, és hát nem is csoda, hogy a dánok a világ egyik legerősebb gazdasága, az egyik leginnovatívabb, tehát például csak hogyha a robotikát vesszük, most nemrég olvastam róla egy cikket nálunk, a világ egyik leginkább innovatív országa a robotika terén, most ugye azért azt mindenki tudja, hogy a robotika az mindenhol jelzi azt, hogy egy gazdaság mennyire korszerű, mennyire fejlett.
Igen, azt is mondja az írónő, hogy a világ negyedik leghatékonyabb és legtermelékenyebb országa Dánia. Azt mondhatjuk, hogy egy jól megvalósított szocializmus, mert hogy iszonyúan magas az adó, tehát elérték a rettenetes magas adókkal a dánok azt, hogy az emberek nem hajtanak a pénzre, mert ha többet keres, akkor sokkal-sokkal többet adózik. Tehát valahogy mindenki keresi azt a munkát, amiben a legjobb, és hogy ezt nagyon támogatják. Tehát rengeteg mindent fizet az állam, totális lét biztonságban érezheti magát egy dán, elképesztő sok szabadságuk van, vagy 13 hét, ha depressziós a hangulata, a mentális problémája van, fél évig simán otthon lehet, és fizetik, munkanélkülire mehet, átképezheti magát, ha nem érzi boldognak a munkahelyén, 18 éves korig a gyerekeknek tök ingyenes az oktatás, és amin én dobtam egy hátast, 18 éves koruk után, ugye nálunk Magyarországon ekkor a legdrágább az oktatás, még fizetnek is, ha tanul valaki. Te említetted, hogy milyen magas például az egyetemi végzettek aránya a mezőgazdasági ágazatban, Dániában.
Igen, ez különösen hozzánk képest tűnik álomnak, vagy ábrándosan jónak, mert Dániában olyan szigorú a rendszer, hogy ott, ha van is földed, nem foglalkozhatsz a földdel, amíg nincs felsőfokú, valamilyen agrár tematikájú diplomád. Magyarországon sajnos az a helyzet, hogy az agráriumban dolgozók között nagyon alacsony a felsőfokú végzettségűeknek a száma, és ez nagyon komoly technológiai, mit tudom én, talajvédelmi, növényvédőszer használati problémákat okoz, és alapvetően hatékonysági problémákat, tehát ugye tök egyértelmű, hogy minél jobban ért valaki a szakmájához, annál jobban fogja tudni, hogy hogyan érdemes innoválni, hogyan érdemes valamit hatékonyabban, takarékosabban,
fejlettebben, okosabban, bölcsebben csinálni. Igen. Hát, hogy ezt hogyan csinálják pontosan a dánok, egy picit erről is beszélgetni fogunk. A tény, hogy a dánok jelen pillanatban évek óta a világ legboldogabb embereinek tartják magukat, nagyon magas a hazafias érzület náluk, nagyon büszkék Dániára, ugyanakkor elfogadóak, nem néznek le más nemzeteket. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval, Dániáról, Helle Russell könyve alapján Boldogság Atlasz. Keressük, hogy mely ország hogyan boldog.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. Mai témán konkrétan Dánia. Dánia nyert évek óta, hiszen a legboldogabbnak tartják magukat a dán lakosok. Már elindultunk azon az úton, hogy tulajdonképpen egy jól megvalósított szocializmus mondhatjuk, hiszen nagyon magas az elvonás, de nagyon-nagyon sok mindent biztosítanak, szinte totális létbiztonságban érezheti magát egy dán ember. Ha meg is betegszik, szabadságot kap, fizetik, a gyereke tanulhat, sőt 18 éves kor után a gyereknek még fizetnek is, ha tanul. Ugye említetted, hogy például pont ezért rendkívül magas a mezőgazdaságban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, és ami nagyon meglepő, hogy ezen nagy szabadság, biztonság és boldogság mellett a világ negyedik leghatékonyabban termelő országa. Hogyan függhet ez össze? Nyilván van oka.
Igen, szerintem
boldogan jobban dolgozunk.
Boldogan az ember mindent jobban csinál, ez teljesen egyértelmű szerintem. Vagy fordítva is igaz ez, rossz kedvűen meg semmit nem lehet jól csinálni. Tehát akit nem fizetnek meg, és akit nem becsülnek meg a munkahelyén, az akkor sem fog jól dolgozni, hogyha elszánt, vagy hogyha küldetésnek érzi a munkát. Azt gondolom persze, nyilván mindenhol vannak elkötelezett emberek, de azért döntően társadalmi szinten szerintem az igaz, hogy meg kell becsülni. Azt hiszem, hogy két döntő körülmény van. Az egyik az, hogy meg kell becsülni azt a munkát, amit az ember végez, minimum erkölcsileg, de természetesen anyagilag is. Mert az az ember, aki azon aggódik, hogy mi lesz vele hóvégén, mi lesz a gyerekeivel, rokonaival, stb., az nem fog tudni egy minőségi munkára odafigyelni. Márpedig ugye ma egyre inkább minőségi munkát végez mindenki, mert hogy egyre
ebben van a jövő.
Bonyolultabb, így van. A másik fele pedig az, hogy be kell vonni a folyamatba. Most olvastam nemrég Fukuyamának az egyik könyvében egy nagyon jó összehasonlító elemzést arról, hogy a különböző kultúrákban, japán, amerikai, német, aztán még talán orosz kultúrákban hogyan hat a teljesítményre, a prosperitásra az, hogy az egyes dolgozó mennyire van bevonva a termelő üzem, vagy gyár, vagy cég munkájába, és azt látja minden elemzés, hogy minél inkább megkapja a dolgozó, és itt egészen alacsony szintű munkára beosztott dolgozók, és mondjuk a futószalag mellett dolgozó embereket, és minél inkább bevonják a folyamatba, annál inkább hatékony lesz. És szerintem erről van szó, hogy meg is fizetik, biztosítják számára azt, hogyha véletlenül becsődül a cég, akkor lesz szociális biztonság mögötte, tehát nem kell aggódni, nem kell stresszelni, nyugodtan tud jól teljesíteni, és fontosnak érezheti, amit csinál, és ez fontos.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert tehát nincs hierarchia. Ezt az írónő nagyon átél, hiszen egy évig ott él közöttük, dánok között. Nagyon sok szabad idejük van, mert viszonylag kevés a munkaidő, 4 órakor kiesik a toll mindenkinek a kezéből, és hogyha este 7-kor még valaki dolgozik, akkor nem dicséretet kap, hogy jaj, de ügyes vagy, te hanovista, hanem kb. Kap egy papírt, hogy hogyan kell jobban beosztani az idejét, hogy ne kelljen este 7-kor még dolgoznia. Tehát nem pozitív, hogy te még este 7-kor dolgozol. Emiatt, rettentő sok szabadidő miatt nagyon sok hobbiuk van, nagyon sok klubba járnak. A takarítónő együtt krikettezik a vezérigazgatóval. És ez nagyon segíti azt a folyamatot, hogy nincs egyfajta hierarchia, hogy te ki vagy, meg én ki vagyok, és már az iskolában rászoktatják a gyerekeket, hogy mondják el a véleményüket, és meg is hallgatják. Tehát tulajdonképpen ez, amit te mondtál, hogy abszolút felelősnek érezhetik magukat, és fontos, amit gondol, fontos a véleménye, ez segíti azt, hogy
bedobja magát.
Hogy bedobja magát, igen, így van. Igen. Tehát, hogy valóban a sajátjának érezze, és törekedjen arra, hogy jó legyen az, amit csinál.
Igen, azt hiszem, hogy az, amit te úgy fogalmazol meg, hogy nincs hierarchia, az igaz, én talán úgy fogalmaznám meg, hogy nincs az embereket egymástól idegenítő aláfölé rendeltség. Tehát ott is tök evidens, hogy ki a főnök, ki az, aki megszabja, kiosztja a munkát, ki az, aki bizonyos részegységeken végrehajt bizonyos részfeladatokat.
Csak... Bizonyára, hogy a munkákat nem keverik össze.
Hogyne.
A viszonyok.
Csak ezek egymás mellé. Tehát nincs az, hogy na, az csak egy szalag mellett dolgozó, de én viszont a magas státuszon lévő főnök, hanem ott tényleg van egyfajta ilyen nagyon jó értelemben vett liberális, demokratikus egyenlőség, és nincs félelem, szóval nincs az egyes munkaköröket, az egyes embereket elidegenítő, alá fölé rendelő távolság.
És ez éppen azt segítheti, hogy elmeri mondani. Egyrészt elmeri mondani, hogy szerinte ebbe a munkafolyamatban mi az, amit ő másképp csinálna, és akkor jobb lenne, és ez nyilván segíti a munkát. A másik pedig szerintem valahol ott van ennek a talán a nyitja, hogy ez ilyen jól működik, hogy ennyire rugalmas és válthat munkát, és az átképzés a legmagasabb az OECD országok között, a legtöbbet fordítanak az átképzésre, hogy előbb-utóbb mindenki odagurul arra a munkahelyre, ahol a legjobban szeret lenni ő maga, ahol a legjobban élvezi, amit csinál, ahol a legjobban motivált, mert hogy nem fél ott hagyni egy munkát, mint hogy nálunk Magyarországon nem merjünk ott hagyni egy munkát, mert akkor mi lesz majd, hogy fogom kifizetni a számlámat, ki fogja a gyerekemet tanítani, mert hogy mindezt megoldja a nagyon magas adó és a nagyon erős szociális háló, vagyis oda tud gurulni mindenki, ahova igazán való. Innen fogjuk folytatni, mert látom a szemeden, hogy már is 1000 gondolat van benne. Zene után folytatjuk a beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval a dániai, igen jól működő boldogságról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Heller Russell könyve alapján. Dániai boldogságról beszélgetünk Kohut Zoltán szakújságíróval.
Az jutott eszembe, hogy én nagyon sok olyan vállalkozóval csinálok interjút az utóbbi években, akik vagy családi cégnél, vagy családi gazdaságnál dolgoznak, vagy elemi szinten kezdték azt a szakmát, amit most vezetőként űznek. Tehát azt hiszem, és ugye azt hiszem, hogy Dániában is elég jellemző a családi gazdasági forma. Na most ez azért baromi jó vállalatszervezési alap, mert ugye egy családi gazdaságnál óhatatlanul minden munkafázist meg fogsz ismerni, mire annyira megöregszel, hogy átveszed az idősebbektől a céget. Na most minél kevésbé arról van szó, hogy egyetem után beleesel vezetőnek egy céghez.
Fogalmat sincs, hogy mit jelent a munkafolyamat.
Az elméletet tudod, de a gyakorlatról fogalmat sincs. Rengeteg gazdaságvezető mondja el nekem, hogy kijönnek a jóképzett gyerekek, fiatalok diplomával az egyetemről, de 2-3 év, mire a gyakorlattal is megismerkednek, anélkül pedig ugye hát nincs hatékony vállalat. Na most az, hogy a dolgozók elmerik mondani, belemennek szólni, bele akarnak avatkozni, bele akarják tenni a tapasztalataikat, a véleményüket a cég vagy az intézmény működésébe, az egyenesen vezet a hatékonysághoz, ez teljesen egyértelmű. A legjobb vezető sem tudhatja, hogy mi folyik az X-edik alrendszerben a cégnél, de hogyha van egy ilyen közvetlen információ áramlás, mert a időzőben mondom, és senkit nem akarok megbántani, az utolsó dolgozó bekopog hozzá, hogy ide figyelj, én ezt csinálom 2 éve, azt vettem észre, hogy ez tökéletes, ez egyenes úton vezet oda, hogy jobban fog működni a cég, takarékosabban, termelékenyebben. Szerintem ez is benne van ebben, és na most ennek nyilván az ágyaz meg, hogy van egy ilyen skandináv demokratikus szellem, hogy mások a munkaköreink, én vezető vagyok, te beosztott, de tök egyenlőek vagyunk, tök egyenlő emberek, azonos jogokkal, felelősségekkel, mindennel.
Tehát és mint ember,
és pontosan nem kell félni, amit mondtál. Igen, tehát azért legyünk őszinték, egy magyar ember bemegy a boltba, 2-szer elnézést kér, mire megmeri szólítani az eladót, pedig az eladónak érdeke, hogy eladjon valamit, és érdeke, hogy a vevő bízom benne, de nálunk még mindig ez a félelem nagyon mélyen benne van. Igen. És a munkahelyeken ugyanígy, tehát ugye a beosztottól nem az az első, hogy oda megy a főnökhöz és javaslatokat tesz a működést illetően, hanem kerülgeti. Na most a skandinávoknál ez tök egyenesen megy, éppen azért, mert tényleg veléjéig demokratikusak.
Igen, és egyébként valahol nekem annyira szimpatikus, mondják például, hogy megkérdeztek egy nagy csomó embert, és 70% azt mondta, hogy akkor is ugyanezen a helyen dolgozna, hogyha nem kapna fizetést, mert mondjuk lenne egy átlag jövedelem. Tehát ő szereti dolgozni, és élvezi azt a munkát, amit végez. Nem tudom, talán a sarokpontok, hogy olyan magas az adó, hogy nem a pénz motivál, ugyanakkor anyagi biztonság van, tehát nem kell féljen, hogy nem lesz mit enni holnap, vagy megbetegszik, vagy a gyerekét ki fogja tanítani, tehát az anyagi biztonság kipipálva, és nagyon büszkék Dániára. Tehát, hogy irtózatosan szeretik ezt a rendszert, nagyon klasszul érzik magukat abban, amit csinálnak, és annyi sok hobbiuk van, tehát azt mondják, hogy például Dánia, aki leginkább tudta biztosítani a szabadidő, a magánélet és a munka egyensúlyát, mert hogy rettentően sok a szabadidő, nagyon rugalmasan kezelik, ha el kell menned, akkor menj el, mert neked most arra van szükséged, és utána sokkal jobban fogsz teljesíteni. Nagyon-nagyon figyelembe veszik azt, hogy te jól érezd magad, boldog legyél, mert tudják, hogy akkor elmered mondani, hogy mitől lesz jobb a cégnek, és sokkal jobban fogsz teljesíteni. Hát egyszerűen zseniális, hogyha egy ország ezt kb. Meg tudja oldani.
Igen, és az a szomorú szó, én sokszor az IKEA kapcsán gondolkozom azon, hogy igazából a legegyszerűbb megoldások vezetnek a legjobb eredményre. Tehát ha te egy generációt fölkészítesz arra, hogy fog tudni tanulni, akkor ebből nyilván következik az, hogy fogja tudni szeretni a munkáját, mert ügyes lesz benne.
Vagy engedett, hogy máshova menjen, ha ez nem valósul meg.
Van mód azt, rá, hogy a létbiztonsága elvesztése nélkül átképezze magát, vagy egy kényszer nélkül képezze át magát, és ebből nyilván következik az is, hogy fogja szeretni azt, amit csinál. És az, hogy ők tényleg szeretnek dolgozni, az sem csoda voltak éppen. Lehet, hogy nálunk még viszonylag szokatlan az, hogy te szeretsz bemenni dolgozni. Én például szeretek bejárni dolgozni, nem azt mondom, hogy várom a szabadság végét, hogy visszamehessek, de egyáltalán nem trauma. Ez azt hiszem, hogy ezeken a protestáns vidékeken, Nyugat-Európában még inkább így van. És a másik az ugye, hogy szerintem minden ember érezte már azt, hogy ha jó klasszul fölásta a kertet, vagy tett egy jó nagy sétát, vagy tényleg elvégezte a munkáját úgy, hogy tudta, hogy a cégének most ezzel használt, az boldogságot fog érezni. Tehát az nem egy csodálatos dolog, hogyha valamit jól megcsináltunk, akkor annak örülünk.
Hát nagyon klassz. És a szabadidőt pedig annyira fontos a számukra, és a közösségi összejövetelek, és ebbe a sok-sok szabadidőbe, ami nekik van, az a 4-5 klub, ahova járnak, hogy átélhetik azt, hogy igenis a teljesen különböző munkapozíciókból, most itt mondjuk tegyük fel a gyors tolason, pont ugyanolyan emberek vagyunk mindannyian, ezt átélni, ez szerintem annyira klassz dolog, úgyhogy ezt csak kívánni tudom magunknak.
Ja, és van még egy, most eszembe jutott, amit mondtál arról, hogy gyors tolas, hogy minél több kreatív tevékenységet csinál valaki, aki annál hatékonyabb lesz ez a bizonyos asszociatív gondolkodásra való képessége, és lehet, hogy mondjuk mérnök, de hogyha elkezd hegedülni, vagy lehet, hogy mondjuk buszvezető, de elkezd úszni, tehát minél többféle cselekvést csinál valaki, annál jobb lesz mindegyikben, mert egyszerűen az agy, a mentalitás, az intelligencia, az intuíció olyan jó keveri ezeket a kártyákat, hogy minél egysíkúbb egy élet, annál kevesebb, és minél több síkúbb, minél több rétegűbb, több színűbb, annál jobb lesz mindenben.
A dán recept itt van előttünk, kedves hallgatók. Nyilván mi magyarok nem leszünk dánok, de hogy amit jónak találunk, azokon az utakon elindulhatunk, ez egészen biztos, amit meg tudunk valósítani, hogy igenis legyenek hobbijaink, szabad idejünk, és azt űzzük, mert hogy hasznára fog válni a munkánknak, amit reméljük, hogy élvezni fognak. Köszönöm, Zoli, a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, Kohut Zoltánnal beszélgettünk a dániai boldogságról.